Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindítjuk a hét utolsó Millás reggeliét itt a Rádió Café 98.0-án. Június 13-a péntek reggel van. Fél hét múlt 2 perccel, és itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs, és jó reggelt kívánunk.
Babonások, ne menjenek sehova, ne csináljanak semmit, kisekeljenek az ágyból, az a biztos, péntek 13. Te babonás? Nem vagy te babonás.
De miután egyszer, csütörtök 13 napján kaptam egy karót, amire iskolában, amire nem számítottam, akkor egy 3 percig babonás lettem.
Igen, hát ez...
Gondoltam, hogy majd rám
ez
más
vonatkozik. Ez olyan, mint a zuhanó repülő, mindenki vallásos lesz, érte.
Igen, hasonló.
Igen.
Nem vártam, hirtelen jött. Már nem is emlékszem, hogy miből, de miután arra emlékszem, hogy nem sokkal korábban röhögtem úgy mindenkit ki, akik ezzel jöttek, mármint a péntek 13-mal, és utána akkor egy hasonló apróság így elgondolkodtatott. De szerencsére nem tartott sokáig.
Meg egyébként, ha már itt tartunk, nekem pont valamelyik írásbeli érettségim volt péntek 13.
Igen.
Nagyon nem érdekelt, hogy péntek 13, és az eredmény is azt támasztotta alá, hogy semmi jelentősége. De egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert az ember nem babonás, vagy a babonás, vagy a nem babonás ember is, hogyha valami ilyenbe fut, hogy az elterjedt babona valahogy életre kell az ő életében, akkor egy pillanatra elgondolkodik, ez lehet-e az, de aztán, hogyha sikeres, akkor elhessegeti gyorsan. Babonács. Na, hát kezdődik. Kedves hallgatók,
köszönjük. Mert te is engeded ki a szellemet a palacból.
Engedem, igen. El is mondom, hogy hova kell engedni. 0636 980 980, ide jöhet SMS, WhatsApp és Viber formájába. Gézu írt egy életképet, teljesen tudok vele azonosulni, azt mondja, 25 perce megy a moziban a film. Nem túlzok, az aktuális blockbuster, és akkor indokolatlanul megjelenik a címe, meg hogy producer, starring, stb. Belefér. Meg előtte a 20 perc reklám, és ezzel sem túlzok. És tényleg annyi. Valami 15 vagy 20 év után először elmentem moziba.
Néztem, a reklámokon én is eldobtam az agyamat.
Néztem, hogy az egyik teremben elkezdődött a film, és apuka még akkor hozza a csócsikát a gyerekeknek, üldögélnek, kellemesen elbeszélnek, nem mondom, micsoda, egy apuka, hogy nem viszi be a gyereket időbe a moziba, és a felitől nézik meg a film. Nem, hát apuka volt a rutinos, és nyilván ők sokkal sűrűbben járnak moziba, mint én. Utána jöttem erre rá, aki szépen pontosan ajtónyitás, beültem, elhelyezkedtem, és akkor vártam a mozi élményt, majd valóban ez a 20 perces tömény reklám rám
nagyon hosszú.
Nagyon, rettenetesen.
Abszolút idegesítő. Nem tudom, nem gondolnak bele, hogy ez veszi el az élményt, hogy van, aki tehát ez nem viszi el a potenciális.
Hát nem tudom meg hogy mennyiben hatásos, ugye, mert a példa mutatja, hogy elég jó kivéthető. Tehát, hogyha nem 100 év után mész először moziba, mint én, jó, egyszer én is beszívom, következőre biztos, hogy nem fogom, mert...
Se járok gyakran, de ez mintha ilyen lassú folyamat lett volna, hogy egyre hosszabb, 5 perc, 10 perc, most már ilyen tényleg ilyen, nem is tudom, hogy mennyi, tehát nagyon-nagyon soknak tűnik. És érdekes.
Aztán azt mondja, hogy már csak D-kartás írt az utakon, itt van, kedves kartása, kérdezte a főnököm, Ja, nem, ez Sanders kartárs, igen, aki egy Terence Bud Spencer mémet nyújt le, és írja, hogy kérdezte a főnököm, hogy bírom a vonatozást Fehérvárról Pestre, mondtam az első 3 órát egész jól, a negyedikben belekötök valakibe a peronon. Ez pont tegnap idéztük ezt a mémet.
Tegnapi vasutas élményem.
Na.
Ugye, tök jó pofa, mert Bécsből jöttem, és hát ilyenkor az öreg rutinos országbérlet tulajdonos Győrig veszi meg a jegyet, mert onnantól már ugye a magyar érvényes, megveszi a magyar pótjegyet külön, akkor azért olcsóbban kijön, mint hogyha végig venné meg, mert az egyik az 9 euró, a másik meg 17 lett volna, vagy valamilyen. Aha. Nyilván az ember lehajol, kicsit meg szórakozik, és azon játszottam, hogy vajon akkor ugyanabban a kocsiba tudom-e. Ugye van egy olyan opció, nem akartam a... Elvileg ki lehet választani ülést is, de az appban nem, az csak a webben megy, úgyhogy az egy kicsit bonyolult volt. Mondom, akkor az app az azt tudja, hogy valamelyik hely közelébe vagy mellé választani. Hát próbáltam a sajátom mellé választani, ugyanott maradjak a magyar oldalon, mint ahova a Győrig szóló nemzetközi jegyemet adta a rendszer, de mindig kiírta, hogy sajnos az a hely üres, ezért annak a környékére nem lehet. De aztán jót mosolyogtam, hogy akkor jó, válaszol szabadon, és a szabadon választva kiadta tök ugyanazt a helyet, mint ahova a nemzetközi helyem szólt. Ezen felelkesülve mentem a vonathoz, 414-es kocsi, hát akkor át se kell ülnöm, ugyanaz. Kicsit gyanús volt, amikor 415-ös után a 413-as következett, de hát gondoltam, hát ez a magyar rafkós hozzáállát. Túl akarunk járni gondra, amit a sógoroknak az eszén. Végig össze-vissza akarjuk a kocsikat. És akkor de hát az egész vonatot végignéztem, utána azért kezdett gyanúsá válni, hogy onnantól kezdve viszont szépen sorrendben jönnek a kocsik. Na, hát az, amire még előző nap is vettem a magyar részvegyet, hát az simán hiányzott. Tehát nem volt rajta, nem létezett. Nem létezett az a kocsi, amire szólt. A nemzetközi Eurocity vonaton. Azon gondolkodtam el, hogy azért komoly fejlesztés a késési biztosítás, meg mindent, amit beletesznek. Egy ilyent nem lehetne lefejleszteni, hogyha mondjuk kiesik egy kocsi, mert ki kell sorozni, mert elromlik, vagy bármi történik, akkor egy nyomvott üzenetet kapjon az utas, vagy mondjuk alokáljon a rendszer egy új helyet neki, miután volt bőven. Ez föl sem merült. Tehát értem én, hogy ezzel nem lehet úgy menősködni, meg jó pofiskodni. De... Na mindegy. Nem szerda van, de nem is annak indult. De
is, igen.
Szórakoztató momentum volt.
A Babonára írja egy kedves hallgató, néhány repülőgépen, hogy ne legyen 13. sor, az első sor a 20. Uh-huh. Aztán ezért kell Art moziba járni, Cinema City helyett, ott tizede a reklám, és sokkal emberközelibb írja Gellért. Hát igen, csak ugye, hogyha ahogy Géző is egy blockbustert akar megnézni.
Art moziba is meglepődtem, hogy milyen hosszú volt, nem olyan rég. De egyébként a 13. sorral én is találkoztam, hogy emiatt keveredtem össze, néztem, 11-12, és akkor és rossz helyre ültem, és nem értettem, hogy miért, mert pont nem, és csak gondolom, csak számoltam, és nem fölülnéztem. És aztán Ryanair is hiányzik a 13-as sor valamelyiken, vagy lehet, hogy nem Ryanair, de hogy egészen Commerce légitársaságon sincsen 13. sor. Tehát ez a babonázás még ilyen szinten is megmondta.
Igen. Írja Gada, hogy az első gyermekem kiskönyvében 20 éve nem voltak hajlandóak beírni július 13-át a szülés várható időpontjának. Második gyermekemet császározni kellett időzítés szerint augusztus 13-án. Azt mondta a doki, na az biztos, hogy 13-án nem megyünk műtőbe. Aztán a gyermek úgy döntött, mégis elindult 13-án. Apósom 60 évvel korábban ugyanezen a napon született, de a születési anyakönyvében augusztus 14 állt 60 év alatt.
Ennyire megy még mindig.
Ez meg a másik érdekes jelenség egyébként, nem csak az, amikor felbukkan egy ilyen jelenség, és még te is elbizonytalanodsz, aki nem babonás, hanem ez a biztos, ami biztos. Tehát ugye igen. Nem vagyunk babonásak, de azért.
Mi nem vagyunk azok? De ha arra. Mégis van rá lehetőség, persze. És nem okoz
akkor
nagy nehézséget.
Ki, az a tuti, így is. Marra jó. Na jó, hát akkor így elbabonázgattuk a reggelt, még nyugodtan írjatok, még egyszer elmondom, 0636980980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, gyorsan egy névnapos köszöntés Anettek, Antalok, nagyon sok boldog névnapot kívánunk nektek, és persze mindenkinek, aki a nevét megtalálja ma a naptárban. Évfordulók közül rábökünk egyet, mondjuk 1941 Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biokémikus bejelenti találmányát a jól eltartható nagy C-vitamin tartalmú készítmények előállítására. 2009-től egyébként ez a nap a magyar feltalálók napja. Születésnapok sok. Azt mondja, hogy mondjuk
ugrálni akarsz,
Gojko Mitics. Gojko Mitics származású német színész.
Belekezded. Aha.
Igen, egy nagy indi. Hát kezdhetjük William Butler Yeats-el is, hát, egyébként. Ír, költő, író, drámaíró, Nobel-díjassal. 1965-ben született ezen a napon. Több okból is kifolyólag, mert hogy az aranyköpést is majd tőle idézzük, nem csak az ő nagysága miatt.
Hát Pávó Nur, mit se hagyjuk ki.
Hát őt semmiképp. Ja igen, te biztos ismered, mások nem biztos.
Dehogy nem.
Tényleg? Pávó Nur mi akkor?
A legismertebb finn.
Aha. Igen, futóbajnok, többszörös olimpiai aranyérmes.
Igen, 1897-ben született ezen a napon. Majdnem 30 éven keresztül nem tudták őt megverni. Tehát elképesztő figura volt.
Aztán Blaskó Péter, Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet művészét köszöntjük innen is, ahogy Balázs Olics Edit, Jászai Mari Díjas magyar színésznőt, és Szabó Bence olimpiai bajnok, magyar kardvívó edző, sportvezetőt is. Hát így sikerült lerövidíteni ezt a méretes listát, mert hogy egy kicsit itt a babonák körül elidőztünk, reggel jöhet az első zene?
Persze.
Nyomjuk.
Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
Millás reggeli.
Na nézzük, ki mit ír ma reggel. Természetesen az Izrael-Irán elleni támadásával van tele gyakorlatilag minden sajtóorgánum, az a vezető hír. Ugye Izrael megtámadta gyakorlatilag Iránt azzal, hogy már csak pár hónapra volt Irán attól, hogy nukleáris fegyvereket tudjon előállítani, úgyhogy alapvetően az uránt sűrítő intézmények, vagy dúsító intézmények ellen indult meg a támadás. Ugye ezt már korábban jelezte az amerikai mozgása és amerikai állampolgárok evakuálása. Az, hogy merre fog eszkalálódni ez a probléma, az még nem tudni, de az biztos, hogy egy nagyon komoly veszély és kockázat a Közel-Keleten. Ugye Irán már is bejelentette, hogy majd méretes válasszal, csapással fog válaszolni. Gyakorlatilag a Telextől a Portfólió mindenhol ez a vezető hír, úgyhogy megpróbálunk majd ezek mögé nézni, hogy ezen kívül mi egyéb van a sajtóban. Te találtál már valamit?
Ezzel kapcsolatban?
Nem, e mögött, vagy ezen kívül.
Ezen
amit
kívül,
érdemes megemlíteni.
Amiről majd sok cikk lesz, az, hogy melyik a legbiztonságosabb ülés a repülőn, ezt gyakorlatilag havonta egyszer körbe megy a sajtón, kap egy új muníciót a tegnapi esemény által, hogy a csodával határos módon van egy túlélője az indiai légikatasztrófának, és róla kiderült, hogy a 11A vészkijáratnál ült, és terjednek a videók arról, hogy őt, mintha semmi baj nem lenne, sétál a mentőautók felé, de azért az túlzás, hogy semmi baj nincsen, tehát azért teljesen sokkos állapotban van, első látásra tűnik csak úgy, de valóban a vészkijárat melletti a helye menthette meg az életét. Az, hogy pontosan miért nem lett akkora sérülése, azt nem tudni, de hogy azonnal, amikor a becsapódás után fölébredt, ki tudott sétálni, valószínűleg ez menthette meg az életét nyilván. Még nem tudni az okokat, de mondom, én már látom magam előtt a cikkeket, hogy hova érdemes ülni, és hova nem érdemes ülni a repülőn, tudod, gyakorlatilag havonta körre megy, és igazából értelme semmi, de ez nyilván ad majd egy muníciót ez, hogy valóban a vészkijárat melletti helyek biztonságosabbak-e a repülőkön. Ez a tegnapi eset minden esetre tényleg ebbe az irányba mutat. Az okairól még nem lehet tudni semmit egyelőre, hogy mi történhetett, és miért következett be a Dreamliner típus első katasztrófája.
A Telexen kezdtem el olvasni, de még nem jutottam el a trükkig. A cím az, hogy a MOL trükkösen megoldotta, hogy ne dráguljon a dízel, miután megszűnt egy fontos engedmény. Valahol ott lesz egyébként, hogy ugye az EU elég hamar előírta az Oroszország elleni szankciók sorában, hogy az orosz olajból készített termékeket csak a belföldi piacon lehet eladni, ugye, mert hogy voltak kivételek, akik vehettek, ugye tengeri kijárattal nem rendelkező országok még csővezetéken keresztül szállíthatják a dízel üzemanyagot, de csak helyi feldolgozásba áruhatják, hogy ezen elszerezzenek versenyelőnyt, és hát itt van egy ilyen trükk, vagy valahol ebben lesz a trükk, hogy az EU azzal nem kalkulált, hogy a nagy országos finomítók építése idején máshogy néztek ki az államok, mint jelenleg. Ugye Jugoszlávia például 6-7 államra szakadt, de Csehszlovákia is 2-re, és valahol itt van a trükk, de még nem jutottam el a cikkben eddig, de biztos, hogy érdemes tovább olvasni, a Telexen található.
Azt mondja, amiatt, hogy Izrael megtámadta Iránt, ütik a forintot is, mondjuk ez tényleg ütés. Na, tehát azért 403 fél azért az képest, hogy 400-on volt tegnap délután, az tényleg azért egy
érdemi gyengülés. Már tegnap délután is 401-en volt egyébként, úgyhogy maradjunk abban, hogy egy 2 forint, és inkább az érdemi gyengülés az jobban hangzik, mint az ütés, tehát ez nem ütés.
Igen, de hát az képest, hogy milyen csekély álmozgások voltak, visszatért abban a sávba, ahol hetekig tartózkodott, ahonnan számomra kicsit meglepő módon hirtelen elkezdett erősödni pünköst hétfőn, aztán ott is maradt a 400 környékén, most lényegében ezt adta vissza, tehát dráma nincs semmiképpen, lényeg az, hogy 403-404 között mocorog most, és ugye általában is nem forint specifikus a dolog, hanem mindent ütnek, ami kockávatosabb eszköznek számít, ha jól látom.
Igen, bár ugye technikailag tulajdonképpen csak egy indíték kellett ahhoz, hogy ne tudjon átszakadni egy közel 2 éves támaszra, trendre esett rá, tehát én nagyon nem hittem arra, hogy 400 alá vagyunk, egyébként meg is vettem az eurót forint ellenében, épp ebből kifolyólag, mert ott szűk el lehetett stoppolni, ha valami oknál fogva mégis az erő ahhoz.
De azért egy ilyen esemény a te szempontból mégis csak mázli, mert ez egy nem várt esemény, ami hirtelen föltette.
Ez nem mázli, tehát ez úgy működik a technika, hogy valamitől gyengült, ez nem mázli, tehát mázliból nem lehet tőzsdézni.
Ezzel már néhányszor vitatkoztunk.
Persze,
de maga az esemény.
Tehát
értem a grafikont, értem az ötletet, de az, hogy hirtelen bejött, és az egy nem előre nem látható esemény.
Persze, de azt
akarom
mondani, hogy ezen a szinten mindegy, valamilyen esemény elbizonytalanítja a befektetőket, és elkezdik lezárni a forintvételi pozícióikat, vagy esetleg nyitnak a gyengülés irányába, én csak ezt akarom mondani. Az, hogy most ez egy külpolitikai esemény, vagy éppen előveszik az államháztartást, vagy az akármi csodát, az már ugye utólag derül ki, de az ellenkező irányhoz, tehát jelentősen beerősödjön 400 alá, az meg, ahhoz meg megint egy kellett volna egy esemény. Hát most éppen egy olyan jött, ami inkább a forint gyengülést támogatta. Úgyhogy hát ez nem mázli, mert hát az elszámolás mellé, a számlakivonatom mellé nem volt oda, nem lesz oda.
Jaj,
írva,
de tudtam!
Ez a csávó mázliból nyert a forint nyelvülés.
De fordított esetben oda van írva, hogy hát ez bal szerencse volt, mi?
Igen.
A mínuszok mellé, oda.
Persze, az így van. Pekes volt szegény.
Jobban oda képzelni azért a tisztelt befektető. Na jó, nézzük akkor a tőzsdét, ha már ide kavarodtunk.
Nem nézzük.
Hát várjál csak.
Space gomb? Azt nem mondja, te is.
Szerintem én azt nyomtam. Ellenőrzöm még egyszer, hogy minden a helyén van. Minden a helyén van. Akkor nyomom még egyszer.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
9%-kal esett a BUX tegnap, majdnem kereken 95.000-re, 95.003 pontra pottyant. 828 pont esés után az index. A vezető részvények közül a MOL gyengült 4%-kal 2902 forintra, az OTP-je több mint 2%-kal 25730 forintra, a Magyar Telekom 2%-kal 1768 forintra, míg a Richter Gedeon emelkedni tudott 1%-kal 10130 forintig, és tegnap az igazán menő a nyomda volt 5,7%-os emelkedése 8480 forintig pattant. Na, látod, erre nem vagyok büszke, azt hiszem bennálltam 8001-en, és el is vittek. Lemaradtam egy csomó
nyerőről. Én viszont büszke vagyok, mert én ritkán, tehát van egy alap stokkom belőle, és időnként még ráveszek, de alapot mindig tartok.
Aha.
És most sokat vettem rá.
Tényleg?
Igen, és fölfelébe, amikor azt mondta volna józanész, hogy úristen, ez már sok, ez már nem, csökkents. Még ott ráhízlaltam. Annyira bivajerősnek tűnt, és most jön az osztalék sztori, ráadásul, és osztalék fizetés előtt, ez meg ilyen sok éves tapasztalat, hogy mindig van benne egy húzatjú, de ez már félelmetes, mennyire fölment. És az érdekes, hogy megállt 8 ever alatt, és ott a Budapesti értéktős, de legerősebb papírjáról van szó.
Már duplázott.
Igen, de az idején, de hogy a tavaly is, tehát évek óta nagyon-nagyon erős, ismét jó hírek is jöttek, fölfelé módosított, nagyon jól áll gazdaságilag, tehát persze ezek mind hozzájárulnak, de van még az osztalék sztori benne, úgyhogy nagyon nehéz volt leküzdeni azt, hogy hát, úristen, de nagyon fölment, akkor ezt most itt el kell adni. Érdekes.
Én le sem tudtam, látod.
Ha,
de nekem is ez egy tréd.
Én a 8000-et figyeltem, mert ott nagyon megállt 7-9 környékén.
Igen.
És akkor, és az első 8000-es kísérletnél volt egy kisebb leütés. Mondom, ha itt...
Na, én abba vettem bele 7700 környékén, abba bízva, hogy a 8000 környéke újra
de
támadásra
kö... Én meg azt néztem, hogy ha ezt áttöri, onnantól kezdve fölötte biztos, hogy lesz még, ki tudja, meddig húzzák meg. Eltelt 2 hét kb. Mert szüttyögött.
Aha, körülbelül.
És abban a pillanatban, hogy áttörte a 8-at, tényleg most... és nem tudom egyébként, hogy kik és miért veszik, de irgalmatlan szériában van, szóval döbbenetes, de az biztos, hogy most már én is vissza fogom adni azért egy részét, mert nagyon... Itt már tényleg benne van egy nagyobb érzésre, mondom, persze.
Igen,
nyilván,
igen, nagyon túl van húzva. Ilyenek vannak itt a tabellán, hogy havi teljesítmény 27,3%. Uh-huh. Teljes, vagy 6 havi teljesítmény 100,47%.
Ez a duplázás egy fél év alatt. De közben nézni 2-3 évet, ott is ilyen 200-300%-ot.
Hát a három éves teljesítmény is látszik itt a táblázatban, 443,6%.
Hát akkor még alá is becsültem.
Hát a Mihálovics kollega dúsgazdag nyugdíjas lesz, ugye még évekkel ezelőtt tanácsoltam, azt hiszem egy részvénye
nyugdíj,
van összesen.
Egy darab.
Hát, amit én mondtam, hogy vegyen nyomdát még, vagy... Szerintem a 10 évvel ezelőtt azt tartogatja. Nem tudom, hogy van-e egy év, de ez biztos. Hát figyelj. Ez...
De nem egy darab van belőle, hanem egy kicsi stok, ami már sokat ér.
Igen. Úgy értem, hogy egy része, hogy egy elemű a portfólió.
Ja, egy elemű a nyugdíj portfólió.
Ha csak nem turkált bele,
az
de vesz, önállóan.
Az veszélyes, de ez
önállóan nem szokott.
Ó, nagyon gyorsan Amerika, mert elbeszéltük.
Ja, tényleg.
Annak ellenére, hogy a Boeing esett, mennyit is 5%-kal megúszta, tehát a katasztrófára. Nem lehet tudni, hogy akkor géppel van-e a gond, vagy pilóta hiba, ilyenkor mindig megütik a légitársaságot, ez most 5%-ot ért. És a többiek viszont emelkedtek, az Oracle nagyon jó eredményt közölt, és 13%-ot emelkedett, összességében kis plusz tudtak felmutatni az amerikai tőzsdék, annak ellenére, hogy itt az izraeli támadás már a levegőben lógott, úgyhogy az esés, a beöntés az amerikai zárás követően indult a többi piacon.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggeli ezen a héten az utolsó, úgyhogy jól osszátok be. Itt a Rádió Café 98.0-án, június 13-a van egyébként, 13-a péntek, még hozzá ráadásul. 7 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs is.
És persze itt vannak a kedves hallgatók is. Igaz, hogy a születésnaposok listáját már elmondtuk, és köszöntöttünk sok mindenkit. Egy valakit azonban nem. Méghozzá Katát, Kuli felesége. És nagyon boldog születésnapot kíván neki Kuli is, és persze mi is. És külön köszönet és tisztelet mindkettőjüknek, hiszen mindketten hallgatnak minket már a forintos percek óta. Hát azt még én is csak hallgattam. Mert hogy én vagyok az új gyerek, ugye 21 éve. Úgyhogy nagyon sok boldogságot kívánunk.
Mindig meglepődök, tehát ez.
Igen, igen, én meg előszeretettel
viccelem. És ezt abszolút számon tartod, és
persze, mert
évente előkerül, és mindig igen. Egyel több az.
Én mindig hozzá kell adni egyet, igen. Reméljük még sokáig megy ez a matek. Úgyhogy boldog születésnapot, Kata. És persze mindenkinek, aki ma ünnepel. El is mondjuk akkor az elérhetőségünket, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Azt írja még egy kedves hallgató, Zoli, az egyik legrégebbi hallgatótól, itt az egész törzsgárda. Arra ébredtünk, hogy az egész környéken nincs áram. P13. Véletlen? Aligha. Ugye? Na, ez meg a másik jelenség, ugye, amikor elkezdünk keresni dolgokat. És
bármi történik
az,
ma.
Igen, és akkor az igazolását látjuk, hogy ugye, péntek 13-a, ez egy nagyon gáznap. Igen. Na, megyünk tovább.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát egy érdekes és meglepő egymásnak feszülésről érkezett hír, illetve hát nem is egymásnak feszülés. Elkezdődött egy felújítás, amiről a kerület nem tudott, és teljesen föl vannak háborodva az Óbudai önkormányzatnál. Mert hogy miközben tart a túrás a felüljárón, a Flórián téren, most elkezdték föltúrni a Mozaik utcai felüljárót, sőt, befelé azt az információt kapták, hogy most előkészületileg zajlanak, de hogy fél nyáron egy sáv marad a háromból befelé a Mozaik utcai felüljáron, és erről senki nem szólt a kerületnek, és ez így együtt nagyon komoly problémákat fog okozni, úgyhogy most a kerület fordul a nyilvánossághoz, és nekik az se a Budapest közút, se a fővárosi önkormányzat, senki nem szólt, és most jelzik, hogy ez szerintük így nem jó. Hát most kérdés, hogy ez miért nem volt erről együtt egyeztetés, vagy hogy mi áll a háttérben, minden esetre tényleg meglepő. Egy sávra szűkülés talán még nem lett volna, vagy egy sávval szűkítés, az talán még nem lett volna gond, de hát mondjuk a nyári legkisebb forgalmi időszakban is. Kifelé talán, hogyha a szűkület már megvan, egy kintebbi szűkület talán olyan nagy problémát nem okozna, de befele ez tényleg neccesnek tűnik, már így laikusként is. Úgyhogy a harmadik kerületi önkormányzat hívja fel a figyelmet, illetve egy segélykiáltás, hogy hát ha még lehet ezen változtatni, meg teszik fel a kérdés, hogy mondjuk tényleg erről miért nem lehetett egyeztetni és közösen megoldást találni, hogyha mindenképpen valami felújítás szükséges ott a felüljáron, és pont most nyáron. Na majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a következménye. Útinfókat várunk onnan is, hogy most ezek a sávelhúzások készülnek, hogy állnak. Tehát a Mozaik utcai felüljáró a kérdés. Említik, hogy a Sziget közlekedése is ellehetetlenül, mert azt nem érzem annyira súlyosnak, oda azért a 99% szerintem hével jár, meg este, akkor már kevesebben vannak, de ez inkább a reggeli csúcsnál lehet nagyon kezd.
Jelentősen változik a közlekedés a 7. kerület belső részében, de csak június 22-től, az egy vasárnapi nap lesz, a cél tisztább levegő, gyalogos barát utcák, szellősebb terek belső Erzsébetvárosban. Több utcaszakaszt csak a gyalog és kerékpárral közlekedők vehetnek majd igénybe. Bizonyos utcákban csak engedéllyel lehet majd behajtani, valamint több helyen is megváltozik a jelenleg érvényben lévő haladási irány, erre különösen fontos lesz majd figyelni. A nyár végéig tartó teszt időszak után a szakemberek a tapasztalatok és a beérkezett visszajelzések alapján fogják majd kialakítani a végleges forgalmi rendet. Ahogy említettem, a cél az, hogy az intézkedéseknek köszönhetően Belső Erzsébet város élhetőbb legyen, illetve a város részben a gyalogos és a kerékpáros forgalom, az ezzel közlekedők érdekei érvényesüljenek gépjárművel közlekedőkével szemben. Tehát június 22-e a napja, amikor ez majd előáll ez a helyzet.
Na, akkor mondok egy másik napot, amit érdemes beírni a naptárba, június 16-ról 17-ére virradóan.
Az már mindjárt itt van.
Az már mindjárt itt van, Budapest Go felhasználók. Figyelem, mert hogy akkor lesz egy olyan frissítés, ami fontos, mert hogy eddig, hogyha a fizetési szolgáltatóval valami probléma volt, akkor egyszerűen nem működött a rendszer. Most olyan fejlesztést végeznek, hogy mögé tesznek egy másik fizetési szolgáltatót. Tehát ha az egyik kiesik, konkrétan a Simple, akkor belép a Barion. Mind a kettőnek ugye komoly tapasztalatai vannak ezen a téren, tehát dupla fizetési szolgáltató lesz, emiatt kevesebb lesz nyilvánvalóan az olyan jellegű üzemzavar, amikor a fizetési szolgáltatónál valami leállás miatt nem lehet esetleg használni a Budapest Go-t. Viszont az átállás után újra kell frissíteni, kell letölteni, újra megadni a bankkártyadatokat, újra beállítani az automatikus bérletvételt, tehát tényleg fontos odafigyelni, mert egyrészt, hogyha szokásos módon elindulunk, én is egyébként úgy szoktam, na, elindulok a buszhoz, és akkor szépen megnyomogatom a gombokat, beleszámolom a fél perc homokórázást is, de akkor még talán odaérek a buszhoz, na, most ha újra kell adni a kártyadatokat, akkor lehet, hogy legkésed a busz, vagy a bérletedet nem fogja a rendszer automatikusan megvenni, eddig megvette, hogyha lejár, erre is rá lehet fázni, úgyhogy érdemes lesz majd rápillantani és frissíteni az applikációt, de hát így üzembiztosabb lesz ez a lényeg. Maga az átállás az a bizonyos 16-áról 17-ére virradó éjszaka, amikor ez megtörténik. Egész este 10-től egész reggel 7-ig nem fog működni az alkalmazás. Egyébként én fölmerül a kérdés, hogy ilyenkor hogyan igazolod, hogy neked van jegyed. Tegnap a Mávos appal szaladtam bele, amikor még most az országbérletem most azon van, és hát nem tudtam felmutatni, hibát jelzett, és első ajtós felszállás, és jó fej volt a sofőr, mondta, hogy menjek, utána látom, hogy 10-től karbantartás volt, és semmit nem hívott elő, és nem tudtam használni, hogy ilyenkor nem tudom, mi van ilyenkor. Menj egy alog, vagy ilyenkor vegyél egyet, vagy...
Például.
Tehát akkor figyelj és érdeklődj. Na jó, a lényeg az, hogy pont ebből lesz majd kevesebb a fejlesztésnek köszönhetően a Budapest Go-nál.
Oké, én elfogytam, úgyhogy szerintem mehetünk tovább egy izgalmas sztorival. Kereskedelmi ingatlanok.
Az izgalmas sztori.
Hát finoman fogalmaztam.
Sőt, érthetetlen.
Leginkább.
Plázastop kiterjesztése gyakorlatilag ahhoz, hogy gazdát cseréljenek 400 mennyi ez? 400?
Sőt, talán már a bérlőcseréhez is.
Kormányzati engedélyre lesz szükség. Uh-huh. Ami hát erősen fölveti a kérdés, hogy akkor forgalomképesek maradnak-e így az ingatlanok, ha meg nem, akkor az értékük az milyen irányba változik.
De meg hogy fogja kicsit a pláza üzemeltetni a plázát? Tehát ugye ott csupa bérlemény van, igen, tudomásom szerint. Tehát van a pláza az ingatlan tulajdonos, fejlesztő, üzemeltető kezében, aki kiadja az üzlethelyiségeket. Most minden egyes bérlőváltozásnál majd rohanni kell a kormányhoz, esetleg egyenesen Lázár miniszter úrhoz, aki majd rábök egy pecsétet, hogy igen, mehet, vagy áthúzza, hogy nem mehet. Na hát egyelőre
csak kapkodjuk a fejünket, igen, utána járunk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Nos, itt a telefonvonalunk túlsó végén Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó reggelt kívánunk.
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
Lépjünk kicsit hátra, kezdjük a plázastoppal, hogy ez mi is valójában miért született, és akkor ennek a mostani kiterjesztésével is foglalkozzunk, mert picit nem értjük, hogy ez miért van, és egyáltalán ez hogyan fog működni majd ezután a kereskedelmi ingatlanok, bizonyos kereskedelmi ingatlanok tulajdonos vagy bérlő váltása.
Igen, ugye van egy plázastop néven elhíresült hát nevezzük nyugodt a jogszabálycsomagnak. Ennek az egyik része egy 2018-as kormányrendelet, amiről akkor majd később fogunk beszélni. Gyakorlatilag a plázastop törvény azt a kötelezettséget szabályozza, amely alapján, hogyha egy kereskedelmi egység, hogy 400 négyzetméter felett, a bruttó alapterülete meghaladja 400 négyzetméter felettit, akkor átalakításnál, bővítésnél, vagy egy új kereskedelmi egység létesítésénél úgynevezett szakhatósági engedély kell, hogy ez a kormányhivatal, Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal szakhatósági engedélye kell, ami hát az egész eljárást elég sok kritika érte már, mert hogy az értékelésnek a szempontjai azok nem teljesen világosak. Ugye a szakhatóság, vagy pontosabban a kormányhivatal, bár egy munkabizottságnak a véleményét bekéri, de nem kötelező a munkabizottság véleményének a figyelembevételével, tehát elég sok kritika érte ezt. És ahogy mondtam, ennek a rendeletcsomagnak az egyik része ez a 2018-as kormányrendelet, aminek a módosításáról jelent most meg egy rendelettervezet, ugye ez az bizonyos társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, ami hát a kommunikációja arról szól, hogy ennek a bizonyos kormányrendeletnek a pontosításáról van szó, de hát korán sem a pontosításáról van szó, mert hogy ez a rendelettervezet azt tartalmazza, hogy ha van egy kereskedelmi egység, vagy van egy bolt, vagy egy üzlet, és mondjuk el akarják adni, vagy át akarják alakítani, vagy bérbe akarják adni, akkor jön egy teljesen új adminisztrációs kötelezettség. A bérbeadónak, vagy az új tulajdonosnak is úgynevezett engedélyeztetési eljárás le kell folytatni, aminek hát nem találjuk ennek a józan, mondjuk inkább az, hogy akár műszaki, akár gazdasági, akár jogi indokoltságát, ez megint belevisz egy új adminisztrációs, bürokratív kötelezettséget az egész folyamatban. Az egy egyébként eddig se rózsás kereskedelmi ingatlan fejlesztési piacot, a beruházásokat, ezt még jobban visszaveti.
Tehát, hogyha van egy... Ez a 400 négyzetméteres, ez mekkora körülbelül? Ez egy ilyen átlagos...
És ez nettó, tehát az eladó térnek bruttó, tehát a raktárhelyiségeket...
Igen, ez egy jó kérdés, mert hogy a bruttó eladó tér, ami azt jelenti, hogy ebből a tiszta eladó tér durván egy 50-60% a tiszta eladó tér, tehát ez egy ilyen kisebb, mondjuk azt, hogy kisebb szupermarket.
Aha, tehát minden, ami egy kisebb szupermarketnek eléri a méretét mostantól, hát mondhatjuk nem forgalom, illetve engedély kell minden egyes tranzakcióhoz, hogy valaki eladja, egy új bérlő jöjjön be, egy bármelyik üzlethelyiségbe, most az plázában van, vagy nem plázában, vagy önálló üzlet, az teljesen mindegy, tehát minden engedély kötelessé válik, ha jól értjük.
Igen, nem csak az élelmiszerkereskedelem vonatkozik, hanem bármire. Tehát, hogyha nekem van egy butorboltom, vagy bár egy ruhaboltom, akkor is, hogyha én bérbe akarom adni, akkor az új bérlőnek is le kell folytatni egy olyan eljárást, amit nehezen tudunk ennek az észszerűséget, vagy a gazdasági szükségszerűséget nehezen tudjuk levezetni.
Hát őszintén szóval mi, hát most ha mi sötétben tapogatózunk, gondoltuk, hogy talán önök jobban tudják.
Igen.
Mert mit abszolút. Ebből az a baj, hogy józanul az következik, hogy senki nem akar majd ilyet csinálni, mert futja azt a kockávatot, hogy nem tudja majd eladni, vagy bármikor belenyúlhatnak, hogy hát ez most nem engedjük
illetve
ezt
egy újabb eszköz, hogy szűrni lehet, hogy ki hol jusson üzlethelyiséghez, ugye ne köntörfalazzunk az előző, vagy tehát az eredeti plázastop rendelet is. Ugye az élelmiszer múltik ellen született, ugye, hogy nyomon követhető, vagy akadályozható legyen a terjeszkedésük.
Igen, vannak ilyen hírek is, mondjuk azt, ugye ez a, hogy miért született ez meg.
Hát ott annak idején maga Lázár János mondta ezt, tehát ott az könnyű volt összekötni. Most nincs ilyen kommunikáció, most nincs itt semmi látnivaló típusú hát
csak
kommunikáció.
Csak annyira ráül ugye a régi, az első történetre, hogy az ember azt feltételezi, hogy ez is annak az indítéknak a folytatása valahol, vagy kiterjesztése.
Igen, hát ugye kétfajta kommunikáció jelent meg ezzel a bizonyos rendelettervezettel kapcsolatban. Az egyik ez a pontosítás, egyértelműsítés, ami hát a fenéket pontosítás, hát ez egy új kötelezettség, tehát ez nem pontosítás. Uh-huh. A másik pedig az, hogy vonzáskörzet tanulmányokat kell lefolytatni, de hát ha egy üzletnél, ahol mondjuk ott van egy hűtő, vagy ott van egy automata, és azt át akarják helyezni, és egyébként ebben az esetben is kell engedélyeztetéssel járhat. Milyen vonzáskő az a tanulmányt lehet erre készíteni? Tehát. Nagy jó indulattal, vagy hogy mondjam, hogyha nagyon-nagyon megerőltetjük magunkat, akkor egy üzlet, egy boltnyitáskor ennek van, akár van értelme is, hogy milyen hatása van egy új üzletnek arra településre, arra térségre, de hogy ebben az esetben milyen vonzáskő az a tanulmányokat kellene készíteni, vagy egyáltalán milyen hatása van, hát ez azért nagyon-nagyon messziről kell neki futni, hogy ebből valami értelmes következtetés levonjuk.
Uh-huh. Jó, hát hogyha az okát nem is teljesen értelmetlennek és érthetetlennek tűnik, nem fejtjük meg, de milyen hatásai lehetnek, hogy mit mondanak így elsőre a piaci szereplők, mire számítanak, hogy ez hova vezethet, hogy ha így megy át a javaslat a társadalmi egyeztetés után?
Hát amit más szövetségek is visszajeleztek, vagy akár ingatlanfejlesztéssel, beruházással foglalkozó szakértők visszajeleztek, ez gyakorlatilag egyöntetően az a vélemény, hogy egy újabb szegaló bizonyos koporsóba. Tehát egyébként is padlón van a beruházás, az ingatlanfejlesztés, ez egy bizonytalanságot viszel, mert hogyha én játszunk el a gondolatot, hogy befektető vagyok, és építek egy boltot, vagy átalakítok egy boltot. De még azzal a kockázattal is nekem számolni kell, hogy majd a leendő bérbeadónak vajon szimpatikus lesz-e, és az megkapja az engedélyt, hát ez tovább lelassítja a beruházást, és ugye hát ez a... Én nem akarok most átmenni, vagy átevezni más vizekre, de hát azt látjuk és tudjuk, hogy egyébként is az egész beruházás az padlón van.
Hát,
de miért van erre szükség?
Abszolút padlón van, és a beruházási adatok egészen katasztrofálisak az elmúlt időszakban, de pont az elmúlt hetekben váltott át Nagy Márton arra, hogy a fogyasztás meglökése helyett igenis rá kell feküdni, és a beruházásokat kell fejleszteni. És akkor két héttel később kijön egy ezzel totálisan ellentétes irányba mozdító javaslat, és akkor itt vesztjük el a fontot.
Több mint furcsa, igen.
Több mint furcsa, mert ugye, hogy ez a, hogyha ilyen jellegű bürokratikus, adminisztrációs kötöttséget beépítünk a fejlesztésekbe, akkor ez egyébként nem csak a nagy üzletláncokat érünk a hatással, ez most már azért a KKV-re is hatással van. Tehát, hogy a néha-néhai kampányszerűen fellángoló ilyen deregulációs nagy elhatározásokat, tehát ez pontosan ennek ellene megy. Tehát, hogy ugye mi csak azt javasoltuk, hogy ezeket az adminisztrációs terheket, ezeket ki kell venni a folyamatokból, ki kell venni az engedélyeztetési eljárásokból. Van egyébként, ezt vizsgálják, hogy a kereskedelmet az milyen adminisztrációs terhek érik, és az Európai Unió szinten mi egyébként dobogósok vagyunk. Kétfajta mutatót szoktak vizsgálni, az egyik az, hogy egy új üzlet, új vállalkozás nyitásakor milyen adminisztrációs terhek vannak, ebben jók vagyunk, viszont a meglévő vállalkozások üzemeltetésénél, hogy milyen terhek rakódnak rá, hát ez a negatív előjel, a dobogósok vagyunk.
Lehet olyan következménye, hogy nagy láncok azt mondják, hogy na jó, akkor ez most itt, ebből most így elég van, és akkor ezt most már hagyjuk, mert itt ez már olyan működési környezet. Azért kérdezem, mert hogy erre is voltak politikusi nyilatkozatok, hogy igazából ezt szívesen látnák, hogyha több magyar cég lenne, és a nagy külföldi multik meg szednék a sátorfájukat.
Biztos, hogy ez bizonytalanságot visz, akár a nagy láncoknak a fejlesztésebe, de hát azért az itt vannak ugye a plázák, a bevásárlóközpontok, hát ott is ezt lelassíthatja. De azért ne csak a nagy üzletláncokról beszéljünk, hát ugye a magyar kereskedelemnek az egyik ilyen kritikus pontja az a kis településeknek az ellátottsága. Uh-huh. Van 400 település, ahol semmi nincsen. Tehát nincs egyetlen egy élelmiszerbolt se, mozgóboltokkal és hasonló jellegűen alternatív megoldásokkal próbálják az ellátást biztosítani. Ez ott sem segít. Ez ott sem segít. Tehát ez nem csak a élelmiszerre, és nem csak az üzletláncokra, hanem egyébként az egész kereskedelemre. Ez most egy ilyen, ez árnyékot vet ez a rendelet tervezet, és reméljük egyébként, hogy azért ez, itt azért lesz egy szakmai
valahogy módosul, mire életbe lép. Igen, bízunk ebben. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen, szép napot.
Minden jó. Köszönöm. Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk a plánzastop lehetséges kiterjesztéséről, és hát dőlnek a születésnaposok. Köszöntjük Bernátot, aki egy igen ifjú hallgatónk, 11 éves ő, boldog születésnapot, és természetesen Kopi a bankár feleségét is, Izabellát is köszöntjük nagy szeretettel. Neki ma van a születésnapja, Kopinak pedig majd július 13-án akkor lesz 40 éves. Szeretik ők a 13-as számot, úgyhogy vesz is egy lottót, Kopi a bankár ezt ígérte.
Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
Millás reggeli. Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Azon belül is a KKV-k hitelezése került terítékre, mert hogy manapság már minden második KKV hitel felvételét a Garantika segíti. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogy működik, és miben tudja segíteni ezt a folyamatot. Szabó István Attila, a Garantika hitelgarancia ZRT elnök vezérigazgatója. A telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Picit lépjünk vissza odáig, hogy hogy áll most a KKV szektor a hitelekkel, mennyiben jó a finanszírozási, vagy jók a finanszírozási lehetőségeik. Vannak-e olyan esetek, amikor a bankok esetleg elutasítják őket, de van más alternatíva? Tehát hogyan működik a hazai bankrendszer ebben a szegmensben?
Jó, hát szerintem fontos alaposabban megérteni, hogy hol tartunk vállalati hitelezés kapcsán, és mi is történik ma a piacon. Erről sokaknak van véleményem, mondhatni mindenkinek. Én próbálok egy objektív makroképet adni erről, és akkor ezzel talán kevésbé leszek elfogult. Tehát azzal kezdeném, hogy a teljes vállalati hitelállomány az előző két naptári évben az hát eléggé alacsony szintű növekedést, inkább stagnálást mutatott. 2024-ben nem egész 5%-ot nőtt, 23-ban 4%-ot, de ugye közben volt infláció is. Különböző szektorokban szórnak az adatok, de nincsen a kiugrás egy szektorban sem. 2025 első negyedévében van egy kis ígéretes fénysugár. Itt most már látunk az új hitel kibocsátások egy 2%-os növekedésnek indultak, ez ugye akár bizakodásra is adhatok ott. Egyébként ez a növekedési ütem az EU-n belül a középmezőnyben helyezkedik el, tehát ettől is úgy fickósan érezhetjük magunkat, de ott meg az a rossz hír, hogy nálunk sokkal rosszabb állapotban lévő országok, tehát Görögország, mit tudom én, Románia, Horvátország, ők meg kétszámjegyű növekedési ütemet tudtak produkálni az új hitelkibocsátások terén, tehát nem az állományban. Na most, tehát hogy az első, ami fix adatpont, az az, hogy azt látjuk, hogy a hitel állomány a stagnál, és maga az új kibocsátás nem nagyon nő. Ugye ez nem lenne önmagában egy nagy baj, hogyha egy magas szinten ragadt volna be a vállalati hitelezettség. De ugye itt nem erről van szó. Itt, amit szoktak idézni adat, ez egy EU-s statisztika, ahol az adott országban kint lévő vállalati hitelállományt a GDP-vel vetik össze, és meglepő módon egyébként ez a fejlett nyugati világban is lefele jön, tehát az EU-n belül 2010 óta egy 45%-os értékről lejöttünk egy 30%-ra, ami ennél szomorúbb, hogy Magyarország tekintetében meg 29-től 16-ra, tehát nagyjából az EU-s átlagnak a felét hozzuk hitelellátottságban. Ráadásul az előző évtized közepéig még a V3-ak fölött voltunk, tehát a V4-eknek mi voltunk az eleje, most arra belesimultunk abba a sárba. Ha egyébként, ha ezt számokkal kellene elmagyarázni, akkor nagyjából az történik, hogy az új hitelkihelyezések beragadtak egy olyan 3-4 ezer milliárd forintos éves szinten, ugye ez egy ideig képes felfele tolni az összhitelállományt, de hát ekközben van amortizáció is, van visszafizetés, és aztán a kettő hatás az összeér, és ettől egy platózás alakult ki. Tehát a kettő jelenség az együtt nem jó, tehát hogy nincsen növekvő új hitelkibocsátás, és egy alacsony szinten ragadtunk be. Ugye hát jöhet a kérdés, hogy mi az, amit mi tudunk segíteni, vagy mi az, amit mi csinálunk. Hát mi alapvetően KKV-kat segítünk forráshoz jutni. ugye miért kell ehhez garancia vagy garantika? A bankokról tudni kell, hogy egy úgynevezett kockázathozam koordinátorrendszeren belül igyekeznek kiválogatni a számukra kedves ügyfeleket, és hát jó pár KKV vagy KKV ügylet ezen a koordinátorrendszeren belül nem szerencsés helyre pottyan, és nem kapnak kedvező elbírálást. Ugye ezen tud segíteni a mi termékünk, ami többnyire egy 80%-os készfizető kezesség, ami azt jelenti, hogy ha az ügyfél nem fizet, akkor a bank számára megfizetjük a kitettségének a 80%-át. Ugye ezzel lefele hozzuk a bank veszteség potenciáját, tehát ebbe a koordinátorrendszerbe el tudjuk tolni oda a tranzakciót, ahol már a banknak is ez egy jó üzlet.
Ez tök jó és fontos, hogy van egy ilyen szervezet, ugye, aki ezt a kockázati bizonytalanságot ki tudja foltozni gyakorlatilag, és akkor mehet a gördülékeny hitelezés. De miben tud többet, vagy mást a garantika a kockázatkezelésben, mint a bank? Tehát hogy tud átvenni olyan kockázatokat, amit a bank meg elutasít, eltol magától?
Ugye az első, amit látni kell, hogy a garantika az az állami gazdaságpolitika, az állami szerepvállalásnak egy eszköze, és van mögötte stabil állami viszontgarancia. Tehát itt a szándék a fontos elsősorban, és utána jön csak ennek a úgymond az eredményessége, ami egyébként rendkívül magas szintű. A másik, amit látni kell, hogy a mi portfólió méretünk, ez a nagyjából 2600 milliárdos élő kezesség, vagy garanciállományunk van, ami 3300 milliárd forintnyi KKV hitel támogat, ugye ez az, amit ön is idézett, hogy az MNB statisztikákkal összevetve ez minden másik forint hitel. Mert hogy akkora portfólió, amivel senki nem rendelkezik. Tehát itt maga a portfólió, úgy értem a kereskedelmi bankok gyakorlatilag az öt nagy nemzetközi itt lévő banknak a hitelportfóliójánál nagyobb a mi portfóliunk. Ez egy olyan portfólió méret, ahol már sokkal jobban érvényesülnek azok a statisztikai hatások, amik tudják azt biztosítani, hogy ezek ne termeljenek extrém veszteséget. Egyébként az utolsó években is azt láttuk, hogy mindig a becsléseink, terveink alatt maradt a beváltási ráta, és emiatt a veszteség is. A cég, a garantika gazdálkodása pedig az előző években is erősen pozitív tartományban volt.
Na most felvetődik a kérdés, hogy jó-e az, hogy ilyen nagy ez az állomány? Mert ugye, hogyha azt mondjuk, hogy itt csupa olyan vállalat van, aki valamiért a piaci hitelezésben csorbát szenved, valamiért nem tud megfelelni a banki követelményeknek, azt ugye a garanciabiztosítás révén tud hitelhez jutni, azt feltételezzük, hogy akkor a KKV-k működése, tőkeszerkezete, bármilyen nem annyira jó, hogyha ilyen magas ez az arány.
Igen, tehát ez egy helyes megállapítás, és ugye rögtön vissza is kapcsolnék, hogy pontosan ezért van szükség egy magas szintű állami beavatkozásra, és ez mennyire magas szintű, ezt talán érdemes egy, mert ugye eddig csak a magyar számokról beszéltünk, nem tudjuk, hogy ez önmagában mennyire magas nemzetközi viszonylatban. Érdemes megnézni más országoknak a hasonló szervezeteit. Van egyébként egy AECM nevű szövetség, ami európai garanciaszervezeteket, hozzánk hasonló garanciaszervezeteket tömörít, ez nagyságrendileg 32 ország közel 50 vállalata, tehát ez nem egy EU-s intézmény, de nagyjából lefedi Európát, és számtalan statisztikát publikálnak, az egyik az az, hogy az állami részvétellel létrejött kezességek, tehát az olyanokat, amiket mi is kibocsájtunk, ezek hogyan viszonyulnak a GDP-hez. Na most ebben Magyarország évek óta az első helyen áll, tehát 4,4%-os a mi értékünk, második helyen Franciaország, meg Románia olyan 2,5%-kal, de az egész társaságnak az átlag az 1%, tehát mi vastagon vagyunk első. Ugye ebből is levonható az, hogy nagyon nagy mértékű az állami beavatkozás, és hát erre hadd mondjam azt, hogy ameddig a vállalati hitelellátottság, különösen a KKV hitelellátottság, az az EU átlag fele, vagy az alatti, addig ugye azt kell mondani, hogy a KKV szektor az szuboptimálisan működik, hitel nélkül nem lehet működni, ez mindannyiunknak rossz. És ugye a KKV szektor biztos számtalan adásban is elhangzott, hogy micsoda gazdasági szerepe van, a GDP fele, a foglalkoztatottak kétharmada. Én ezt visszafele szoktam elmondani, hogy a legdrágább erőforrásnak, a foglalkoztatottaknak több mint kétharmadát használják, de a GDP-nek csak a felét adják. Tehát ők azok, akiktől a legtöbbet várhatunk, ők azok, akiket a leginkább kell támogatni. Úgyhogy az én válaszom az, hogy igen, ez egy nagyon magas szintű állami beavatkozás, és egész addig fenn kell tartani, ameddig nem zárkózunk föl ezen a téren az EU-s átlaghoz. Én azt gondolom, hogy a következő 5-10 évben folyamatosan lépésenként oda fogunk fölmenni. Ugye ez nem úgy fog lezajlani, hogy a garantika megy össze, hanem úgy, hogy kinő minket a hitelpiac.
Igen, hát egy utolsó kérdés, még mielőtt elfogy az időnk, bocsánat, csak olyan az utóbbi alkalom, akkor ugye a Demján Sándor programról beszélgettünk alapvetően annak az eredményeiről, hogy a garantika a programhoz hogy kapcsolódik, milyen pontokon, hogyan?
Igen, tehát ugye az egész 25-ös év a Demján Sándor program szellemiségében zajlik, de egyébként már 2024-ben nekiláttunk a munkálatoknak, amikor még neve se volt, tehát nem volt meg az a Demján Sándor elnevezés. Tavaly február elején csináltunk egy teljes átfogó, átlagosan 30%-os díjcsökkentést. Ugye itt a beruházási teretnél a díjcsökkentés akár elérte az 50%-ot is, sőt volt olyan termék, ahol teljesen díjmentessé tettük. Tavaly novemberben indítottunk egy új akciót, ami a Budapesten kívüli régió a KKV-k beruházási hiteleire az első évi, valójában az első törtévi és az azt követő első teljes évi garanciadíjat elengedtük, tehát ingyenessé tettük. Ezt kiterjesztettük idén februárban a budapesti cégekre is, illetve februárban eltöröltünk még pár olyan korlátozást, ami miatt eddig a védelmi ipar és hasonló cégek nem tudtak részesülni a mi garanciánkból, illetve hát az SKP-ból. Ezzel közel 20 ezer új társaságot engedtünk be a kedvezményezetteknek a körébe, és hát mivel ez az év eddig eléggé jónak tűnik, nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ezt a június 30-ig tartó akciót valószínűleg hosszabbítani fogjuk, ez napokon belül ki fog derülni. Úgyhogy ezeken az akciókon keresztül kapcsolódunk mi is az SKP elnézést a Demján Sándor programhoz, aminek számunkra ugye a fő gerince az gyakorlatilag az SKP hitelezésnek a fellendítése.
Világos, oké, többet tudunk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, jó munkát, szép napot kívánunk!
Köszönöm szépen,
viszontlátásra. Szabó István Attilával, a Garantika Hitelgarancia ZRT elnök vezérigazgatójával beszélgettünk.
A kopasz úrnak kész a KKV-ja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Na hát itthonról, külföldről is érkeztek izgalmas hírek a héten. Itthonról megint nem túl rózsás makroadatok, például a költségvetés helyzetéről vagy az inflációról. Ezekről fogunk beszélgetni, illetve az erre adott piaci reakciókról, meg a forint árfolyamról. Price Attilával, az OTP Global Markets értékesítési osztályvezetőjével. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, nézzük ezeket az adatokat. Hogyan állunk ezekkel az
itthoniakkal? Kezdenék ezzel a májusi költségvetési adattal, mert most még mindenkinek nagyon magasan van a figyelmi szintje.
Igen.
Picit kevésbé érdekes az adat, viszont nagyon fontos. Bocsánat, kevésbé izgalmas, viszont nagyon fontos. 130 milliárdos többletet mutatott ez a májusi adat, ez egy olyan dolog, amire 2016 óta nem volt példa a magyar költségvetésben, viszont van egy nagyon fontos dolog emögött, az pedig az, hogy az MVM által fizetett több mint 200 milliárdos osztalék lökte erre a szintre. A helyzet az, hogy az egész éves kép ezáltal sem változott túl sokat, nem áll túl jó helyzetben ebben a pillanatban a magyar költségvetés, rosszabbul alakulnak a számok, mint ahogy tervezték, és ennek az egyik következménye az, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette, hogy 650 milliárd forinttal magasabb lehet az idei pénzforgalmi hiány, ami így megközelíti a 4800 milliárd forintot, amelyből egyébként május végével már 2800 teljesült is. Ők azokat az okokat sorolják emögé, hogy a növekedés lassabban alakul, mint ahogy szeretnék. Az EU-s források ugye sokkal lassabban jönnek be, illetve azoknak a hiányát tapasztaljuk az első hónapokban, illetve az anyáknak biztosított SZIA-mentesség szerepel még ezen a listán. Ezzel párhuzamosan egyébként érdemes azt is megfigyelni, hogy a kormányzati kommunikáció már 4% fölötti számokat használ az idei hiányra, annak ellenére, hogy 3,7-es volt a hivatalos terv. Na de nézzük is meg, hogy miből jön ez a 650 milliárd növekmény. A bejelentés szerint egyébként teljes egészében ez külföldi devizában kibocsátott kötvényből fog érkezni. Ez nettó 2,2 milliárdos kibocsátás jelent. Ezzel egy régóta tartott 30%-os részaránynál meghúzott határt lépünk egyébként át a teljes adósságon belül. Emellett, ami egy picivel jobb hír, hogy 350 milliárddal tudják ezáltal csökkenteni a hazai intézményi forintban denominált kötvény kibocsátásának a volumenét. Egyébként erre erre a kínálat szűkítő lépésre volt egy kismértékű rövid életű hozamcsökkenés a hazai piacon, ami azóta sajnos hozamemelkedésbe csapott át. Át is térnék egyébként az inflációra, és ezáltal egy kicsit a forintot is bevehetjük itt a beszélgetésbe. A május infláció volt az, amin a héten lehetett izgulni. Ez egy 0,2%-os drágulás mutatott havi szinten, így éves összehasonlításban 4,4%-os drágulást látunk, ami egy picit magasabb, mint amit az elemzők vártak. Miért érdekes ez? Ugye azért, mert az élelmiszárakban ezek az ár és toppok azt reméltük, hogy ennél hatásosabban fognak működni, ennek ellenére ebben a kategóriában 0,6%-os havi növekmény felelt, ami ugye azt jelenti, hogy a nem fékezett az ár és top, a nem fékezett termékekben komolyabb drágulást hozott a május. Emellett számottevő volt az emelkedés a dohány, a szeszes italok és a háztartási energiát illetően, de aminek viszont örülhetünk az az, hogy a benzinárak 4 hónapja tartó csökkenéshez nem állt meg, plusz a kormányzati figyelmeztetésre önmérsékletet gyakorló szolgáltató szektor árképzése tudta ezt részben ellensúlyozni, úgyhogy ez az a szám, ami így alakult ki a szám. Igazából egy szó mint száz, az inflációs nyomás továbbra is viszonylag erős, a célsávhoz sajnos nem kerültünk közelebb, emiatt a jegybanknak viszonylag nehéz dolga van, hogyha a kamatot szeretne csökkenteni. A piac nem is igazából várja, hogy ez meg fog történni, a határidős kamattermékek alapján mi azt látjuk, hogy az év végénél hamarabb ez tuti, hogy nem fog megtörténni, és akkor is csak 25 bázispontot valószínűsít ebben a pillanatban a piac. A másik oldalról ez egészen jó hír a forint befektetőknek, ugye a magas kamat az mindig jó, az mindig védi a devizát. Ennek köszönhetően így az első reakciók egyike az volt, hogy 2 hónap után 400 alatt is lehetett forintot vásárolni a héten. Sajnos ez a hét hátralévő részében már nem volt igaz, de arra majd egy kicsit később még kitérek. Szerintem menjünk át az európai piacon. Ti is egyetértetek. Jó, az európai piacon nagy izgalmak nem voltak. Én egy dolgot egyébként mégis kiemelnék, hogy ugye Lengyelországban volt egy elnökválasztás, ahol a jelenleg ellenzékben lévő jog és igazságosság jelöltje nyert a kormánypárti jelölttel szemben. Ennek hatására az ország miniszterelnöke Donald Tusk bizalmi szavazást kért maga ellen, amit meg is nyert. A piac nagyon szorosan követte egyébként ezeket a fejleményeket, mert Lengyelországban az elnök az viszonylag jelentős jogkörrel van felruházva, és a költségvetési törvényen kívül igazából bármilyen törvényt meg is vétózhat, úgyhogy komoly figyelem övezte ezt a döntést. Mehetünk az USA-ra?
Igen, persze,
szaladjunk, igen.
Ott van erőpiaci adatok, és infláció is jött.
Így van. Nincsen heti összefoglaló amerikai piac nélkül. Tegnap érkeztek ezek a munkaerőpiaci adatok, és ezek túl nagy izgalmat egyébként nem okoztak, viszont a termelői árak a vártnál kisebb növekedési sükkel örömöt hoztak a piacra. Fontos dolog volt még a héten, hogy a májusi fogyasztói infláció érkezett, ami éves összevetésben 2,4%-ot emelkedett az áprilisi 2,3 után, és amit nagyon-nagyon figyel a piac, az a maginflációs érték, az a várakozással megegyező módon 2,8%-on állt májusban. Miért fontos ez? Azért fontos, mert ezek azt mutatják, hogy a vámháború hatásai még nem igazán jelentek meg az árakban. Szóval volt egy kulcsfontosságú hír is a héten, egy frissen bejelentett elvi megállapodás köttetett a Amerika és Kína között, és szerintem az elmúlt hónapok alapján mindenki érzi, hogy az elvin komoly hangsúly van. Azért fontos ez egyébként, mert az amerikai egybank szerepét betöltő Fed kommunikációja alapján a bizonytalanság csökkenése, mégpedig az amerikai növekedést és az inflációt illetően, tehát ezeknek a csökkenése hozhatja el azokat a várkamat csökkentéseket, amiket az elnök és a piac is igazából szeretne látni. Az első piaci árazások alapján az első ilyen vágás egyébként szeptemberben történhet meg, a jelenlegi állapot szerint. A dollár mozgása érdekes még szerintem ennek hatására, ahol azon a napon, illetve a következő kettőn, amikor ez adott kijött, gyengülést láttunk, és így 2021 óta nem látott szintet, ez az 1,16 század szintet közelítette meg, illetve léte is állt a kurzus. Ezzel az elmúlt 3 hétben látott lassú gyengülési folyamatot folytatta egyébként. Viszont ma reggel nagyon fontos hír hatására, ugye, hogy Izrael megtámadta Iránt, erre a kockázat kerülő magatartásnak a tankönyvi példája alapján a dollár újra erősödésnek indult, és az 1.15-ös szint közelébe erősödtünk vissza.
Világos. Oké, elfogytunk, de ez egy elég jó összefoglaló volt a heti eseményeket, illetően nagyon szépen köszönjük neked, jó munkát kívánunk, és szép napot.
Köszönöm.
Szia, szia.
Jó hétvégét, szervusztok.
Price Attilával, az OTP Global Markets értékesítési osztályvezetőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.